Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. A világon csupán egyetlen ország képes saját maga előállítani az összes élelmiszert, amire a lakosságának szüksége van. És nem Svájc ez, nem is Hollandia, hanem Ausztrália. Mit jelent az, hogy egy ország önellátó? Erről lesz szó a mai Zöld zónában. Illetve arról is, hogy új életük lehet az elavult mobiltelefonoknak. Ha idejük engedi, tartsanak velünk! Az élelmiszer önellátás nem azt jelenti, hogy egy ország soha nem importál semmit, inkább azt, hogy elvileg képes lenne megtermelni a saját szükségleteit, ha kellene. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az élelmiszergyártás volumene és sokfélessége elegendő lenne a lakosság táplálására, még akkor is, ha a globális ellátási láncok megszakadnának. Az ausztrál mezőgazdaság hatékonysága és mérete lehetővé teszi, hogy jóval többet termeljenek, mint amennyit saját maguk elfogyasztanak. Sőt, az ausztrál mezőgazdaság termelésének mintegy 70%-a exportra megy. A 26 milliós lakossághoz képest hatalmas területeken folytatnak szántóföldi és állattartó gazdálkodást. A klíma pedig lehetővé teszi a gabona, zöldség, gyümölcs és hús nagy mennyiségű előállítását. Ráadásul fejlett agrártechnológiájuk és vízgazdálkodási módszereik is hozzájárulnak a sikerhez. De vajon hol állnak a többiek? A kutatók által elemzett ENSZ adatok szerint a világ országainak többsége messze nem képes teljes élelmiszer önellátásra. Az EU, az Egyesült Királyság és az USA is importál bizonyos kulcsfontosságú élelmiszereket, kávét, kakaót, trópusi gyümölcsöket, rizst vagy éppen halat, amelyeket nem tudnak vagy nem akarnak nagy mennyiségben előállítani. Egy ország önellátási arányát befolyásolja a népsűrűség, az éghajlat, a termőföldek eloszlása és a gazdasági prioritások is. Japán például nagy arányban támaszkodik import élelmiszerre, míg India vagy Kína sokkal inkább saját forrásokra épít, bár teljes önellátást ők sem tudnak biztosítani. Felmerül a kérdés, hogy miért nem próbál minden ország önellátó lenni. Elsősorban azért, mert a globalizáció miatt olcsóbb és kényelmesebb bizonyos élelmiszereket importálni. A banán például sokkal olcsóbb, ha Ecuadorból jön, mintha egy fűtött holland üvegházban próbálnánk termeszteni. Ráadásul a mezőgazdasági termelés gyakran nem csak éghajlati, hanem társadalmi, gazdasági korlátokba is ütközik. Emellett a specializáció, például a francia sajt, a brazil kávé vagy a norvég lazac globálisan működő kereskedelmi rendszerekre épül. A teljes önellátás ezért nem minden esetben hatékony cél, inkább biztonsági kérdés. Mennyire sérülékeny egy ország, ha megszakadnak az importvonalak? A jövő kérdése élelmezési szuverenitás vagy globális függőség. A klímaváltozás, a háborúk, a világjárványok és a geopolitikai bizonytalanság mind rávilágítanak arra, milyen fontos lenne a rugalmas, helyi alapú élelmiszertermelés. Bár a teljes önellátás nem reális minden ország számára, a részleges önellátás és az élelmezési szuverenitás növelése egyre hangsúlyosabbá válik a nemzeti stratégiákban. A cikk nem moralizál, de egyértelmű. Ha egy ország élelmiszerből független tud lenni, az jelentős politikai és gazdasági előnyt jelenthet. Ausztrália pedig most éppen ebben jár az élen. Más. Egy új kutatás megmutatja, hogyan válhatnak az elavult okostelefonok olcsó, újra felhasználható adatközpontokká. A prototípus már a tengeri élővilág megfigyelésében is bizonyított. A használt készülékek új életre kelhetnek, ha nem hulladékként, hanem értékes erőforrásként tekintünk rájuk. Európai kutatók most bebizonyították, pár euróból is létrehozhatók olyan mikroadatközpontok, amelyek valós idejű megfigyelésre és környezeti adatgyűjtésre alkalmasak. A Euronews szerint világszerte évente több mint 1,2 milliárd okostelefon gyártanak, miközben a régi készülékek egyre gyorsabban válnak feleslegessé. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint azonban ezek a régi eszközök újrahasznosíthatók, ráadásul nem alkatrészként, hanem aktív adatfeldolgozó egységként. Az emberek általában 2-3 évente cserélnek mobilt, így a leselejtezett telefonok száma folyamatosan nő, és egyre nagyobb környezeti terhet jelentenek. Vagy csak jelentettek? Hogyan működik az újrahasznosítás? A kutatók kevesebb mint 10 euróból készítettek működő prototípust. A telefonok akkumulátorát eltávolították, hogy csökkentsék a vegyi szennyezés kockázatát, majd külső tápellátással helyettesítették. Ezután 4 telefont 3D nyomtatott házba helyeztek, és hálózatba kötve működő mini adatközponttá alakították. Az így létrejött rendszer képes valós idejű adatokat gyűjteni és feldolgozni, méghozzá ott, ahol erre a legnagyobb szükség van, például a víz alatt. A prototípus segítségével a kutatók különböző tengeri fajokat figyeltek meg és számoltak, automatizálva azt a munkát, amit korábban búvárok végeztek. A videók és az adatok már a helyszínen kiértékelhetők, nem kell őket előbb a felszínre hozni. Az adatközpontként hasznosított telefonok nem csak a tenger mélyén, hanem a városban is hasznosak lehetnek. Ezek a mini adatközpontok például buszmegállókban is használhatók lennének az utasok számának valós idejű adatainak gyűjtésére. Ez segíthetne a tömegközlekedési hálózatok optimalizálásában. Az okostelefonok ilyen jellegű újrahasznosítása csupán csepp a természeti erőforrások kitermelése, az energiaigényes termelés és az elektronikai hulladék okozta problémák tengerében. Végső soron meg kell kérdőjeleznünk ezt az eldobás kultúrát, és egy körforgásosabb modell felé kell elmozdulnunk. A fenntarthatóság nem csak a jövő megőrzéséről szól, mondja Úrik Norbistat, a Tartui Egyetem szoftvermérnöki docense. A jelen újragondolásáról van szó, ahol a tegnapi eszközök a holnap lehetőségeivé válnak. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.